Üdvözlöm Önöket! Önök továbbra is az Inforádió Aréna című műsorát hallják, melynek mai vendége Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Ott hagytuk abba, hogy mi lesz a bölcsődei rendszer átalakításával, de az egy dolog, hogy a bölcsőde az nem zár be, de az iskola az annál inkább nyáron és nyári szünet van. Sőt, ha jól tudom, akkor önnek most már mindegyik gyermeke iskolás, ugye?
Valóban mind a három gyermekünk most már iskolába jár, most volt a legkisebb első iskolai éve.
Akkor érintettek a táborozásban is?
Igen, ez így van, mint ahogy azt hiszem a legtöbb családban nálunk is örökzöld kérdés ilyenkor, hogy melyik gyerek hol táborozik. Van egy külön táblázatunk, ahol vezetjük azt, hogy éppen a három gyerek közül ki, mikor, melyik nagyszülőnél van, vagy éppen hol tölti a nyarat.
És könnyű megoldani, hiszen ha jól tudom, akkor a férje is valahol az államigazgatás környékén dolgozik, tehát nyilván ott nincs nyári szünet.
Miután vidékiek vagyunk mind a ketten, ezért a nagyszülők vidéken vannak. Ez évközben nem jó, mert napi szintű segítségünk ilyen formán nincsen. Nyáron vidéki nagyszülőkkel szuper jó az élet, tehát sokkal egyszerűbb megoldani azt gondolom azt, hogy ilyenkor egy-egy hétre akár lemenjenek, vagy többre is az unokák a nagyszülőkhöz, de a táborozások lehetőségét is ismerjük, és az a tapasztalatom nem csak a saját életünkben, hanem általában, hogy nagyon-nagyon széles a választék, rengeteg táborba küldhetjük ma már a gyerekeket, de ez nagyon költséges. Ma egy tábor az több tízezer forintba kerül egy gyermeknek, sokszor adnak testvérkedvezményt, ami lehet, hogy 10% kedvezmény, de még úgy is, ha ezt megszorozzuk kettővel, hárommal, akkor adott esetben egy hétre akár tényleg 50-80-100 ezer forintot is kifizethet egy nagy család a gyermekek táborozásáért, és itt azért egy 10 hetes periódusról beszélünk, úgyhogy azt hiszem, hogy a táborozásban, a nyári időszaknak az áthidalásában nagyon fontos, hogy segítséget tudjunk nyújtani a családoknak.
Szinte már hallom félfülemmel a hallgatók bizonyos részének a... Hát, mondjam úgy, hogy beszólását, rossz szó ez, de hogy véleményét, akkor inkább azt mondom, hogy persze, mondja ő, aki lehet, hogy jobban keres, mint mi, de hogy oldják meg ezt azok a családok, ahol nem biztos, hogy tudnak gyermekenként 20-30-40, és akkor többit nem is mondom, hány ezer forintot adni egy-egy hétre.
Mindig, amikor a családtámogatásokról beszélünk, akkor ugye előszeretettel nézzük azt, hogy mekkora a családi pótléknak az összege, mekkora a gyednek az összege, a gyesnek az összege, vagy a családi adókedvezmény, ami ugye szintén nagyon fontos. Ezek a pénzbeli családtámogatások, ezek egy jelentős részét teszik ki a családtámogatásoknak, és nélkülözhetetlen fontos eszközei valóban a családok támogatásának. Egy másik ilyen fontos eszköz az, amikor azt mondjuk, hogy bevezetjük az ingyenes gyermekétkezést, bevezetjük az ingyenes tankönyvellátást, és ugyanígy fontos az, amikor azt mondjuk, hogy ingyenesen vagy nagyon kedvezményes módon táborozási lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, és erre Magyarországon van egy kiváló programunk, ami most már 5. éve működik. Éppen most hétvégén, meg hétfő reggel volt alkalmam megnyitni az Erzsébet táboroknak az 5. turnusát, és ez az Erzsébet tábor, ez valóban arról szól, hogy minden nyáron, minden évben tudunk gyerekeknek nagyon olcsó, nagyon kedvező áron olyan tartalmas üdülési lehetőséget biztosítani, amire büszkék lesznek, amikor szeptemberben az első tanítási napon majd a tanítónéni vagy bácsi megkérdezi, hogy ki hol nyaralt, akkor nem kell lesütniük a szemüket, hanem ők lehet, hogy azt mondják, hogy ő a Balatonparton nyaralt, Zánkán vagy Fonyódligeten, és egy olimpikon segítségével próbálhatta ki a boxolást, vagy a távfutást, vagy a lövészetet, vagy a szörfözést különböző tematikus táborokban, de lehet, hogy kézműveskedett, vagy néptánc táborban, vagy zenei táborban volt, vagy rádiózást tanult éppen, hiszen ilyen táborokat is kínálunk, vagy egyáltalán jól érezte magát akár kárpátaljai gyerekeknek a társaságában, ezeken a táborhelyeken, vagy éppen az ivói táborunkban volt. Tehát ezt a lehetőséget már 300 ezer gyereknek tudtuk megadni, és az idei évben 90 ezer gyermeket szeretnénk bevonni ebbe a táborozásba. Úgy érzem, hogy ezzel tényleg nagyon sok családnak tudunk érdemi segítséget nyújtani, hiszen zömmel 1000 forint befizetése mellett tudnak 6 napon keresztül, 5 éjszakán keresztül ott üdülni, nyaralni a gyerekek a Balatonpartján.
Ebben az esetben, ahogy most a táboroztatás folyik, ahogy a táboroztatás zajlik, ez minden szinten, akár az állami, vagy az Erzsébet táborprogram, az Erzsébet program kapcsán, vagy bármi a magánszférában, ez így rendben lévő? Vagy mi a véleménye a minisztériumnak?
ezt hogy érti pontosan?
Arra gondolok, hogy mind az, hogy a táborokhoz milyen papírt kérnek. Például pont nekem volt egy ilyen szituációm, hogy az egyik táborhoz kellett vinni egészségügyi igazolást, és teljesen kiborult a házi orvos, gyermekorvos, hogy őtől ilyet még soha nem kértek, és hát ez egy iskolai program volt. Tehát én azt vettem észre, hogy ez a szabályozás ez nem feltétlen egyértelmű, vagy lehet, hogy ez pont azért jó, mert nincs úgy agyon szabályozva?
Én ezt kicsit tágabban közelíteném meg, nem csak a táboroknál, hanem általában ez egy visszatérő kérdés, hogy ahhoz, hogy valamilyen támogatásban részt vehessen valaki, vagy ahhoz, hogy valahova elvihesse a gyerekét, ahhoz milyen feltételekhez kötik ezt, vagy milyen papírokat kérnek tőlük. Volt már néhány olyan eset, akár bölcsődei beiratkozásoknál, hogy csak az előző témához is kapcsolódjunk, ahol jelezték nekem is személyesen, hogy milyen mélységű és milyen adatokat kértek tőlük a bölcsőde fenntartói, és megnéztem abban az esetben is a jogszabályokat, és általában is igaz ez, hogy ezek nincsenek előírva. Tehát mi nem írunk elő semmilyen jogszabályban ilyen kötelezettséget, hogy ilyen vagy olyan papírokat kellene, meg adatokat kellene bekérni az érintettektől. Az Erzsébet táborok esetében, hogy visszakanyarodjunk az eredeti témához, itt kifejezetten olyan közvetítőkön keresztül jelentkeznek a gyerekek ezekbe a táborokba, mint a pedagógusok, mint a gyermekvédelmisek, mint a nevelőszülők, akik maguk is kitöltik ezeket a papírokat, az adminisztratív feladatokat elvégzik, tehát itt ilyen problémák nem merülnek fel. Nyilván, amikor magánszolgáltatókról van szó, akkor a saját felelősség biztosításuk érdekében is lehet, hogy jobban bebiztosítják magukat, de én itt mindenkinek azt javaslom, hogyha ilyen nehézségbe, ilyen problémába adódik, akkor ott helyi szinten igyekezzen ezt jelezni, és próbálni valamilyen megoldást találni. Előírások erre nincsenek.
Jobb esetben az édesanyja és az édesapa együtt oldja meg ezeket a kérdéseket, mint a táborosztatás, vagy hogy hol helyezzük el a gyermeket. Viszont azért elvitathatatlan, hogy nagyon sokszor az édesanyára nagyobb szerep hárul, hiszen azért mégiscsak ő az édesanyja, akinek ugye a gyermek, ha problémája van, akkor elsősorban megkeresi. Mi az, amit ma Magyarországon a nőkkel kapcsolatos támogatásoknál azt gondolja, hogy helyén van?
Amikor a nőkről beszélünk, a nőknek a támogatásáról, akkor én itt kicsit maradnék olyan értelemben a kaptafánál, vagy az eddigieknél, hogy a családtámogatásokat hangsúlyoznám első helyen. És méghozzá azért, mert én úgy látom, hogy a legkomolyabb akadályt egy nő számára az előrejutásban, az érvényesülésben, akár a gazdaság értelemben vett érvényesülésben, általában ez nem Magyarországon igaz, hanem a fejlett világban ismét azt mondom, leginkább az okozza, hogy ott vele kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy akar-e gyermeket vállalni, hogy vannak-e gyerekei, ha vannak gyerekei, mit csinál, hogyha beteg lesz, betegek lesznek a gyerekei, hogy fogja beilleszteni ezt a karrier útjába, ezt a gyerekvállalással töltött időszakot, meddig akar otthon maradni, hogyha esetleg nem a gyerek kapcsán, akkor a beteg hozzátartozóknak a gondozásában hogy veszik ki a részét. Tehát azok a családi feladatok, amelyek jelentkeznek, azok valóban sokkal nagyobb arányban a nők kapcsán merülnek fel. És ezért is gondolom azt, hogy a legnagyobb segítséget azzal tudjuk adni a nők támogatásánál, a nők helyzetbe hozásánál, hogyha ezt a hátrányt segítünk, vagy ezt az élethelyzetet segítünk kompenzálni. Erről szól számos intézkedésünk, erről szól ez a munkacsalád egyensúlyának a megteremtése is, hiszen ma Magyarországon több nő végez a felsőoktatásban, mint férfi. A magyar nők okosak, értelmesek, tehetségesek, ambiciózusak, most bocsánat, ezt nőként mondom, de általában a magyar nőkre ez, mindez igaz. Nem azért kell kiemelten támogatni őket, mert nőnek születtek, és emiatt butábbak lennének, vagy rosszabb képességűek lennének, mint a férfiak, hanem éppen ezek miatt, az élethelyzetek miatt, amik általában a családalapításhoz, gyermekvállaláshoz kötődnek. Ezért igyekszünk ezen a ponton segíteni kiemelten. Magyarul én azt mondom, hogy jól működő családpolitika nélkül nincsen jól működő nőpolitika. Ez magában természetesen nem elég, emellett kell még olyan külön intézkedéseket is tenni, vagy olyan külön területeket is megnevezni, ahol a nőket kiemelten támogatjuk, de hogy a családpolitika a nők támogatásának az alapköve, ez nekem meggyőződésem.
Nem véletlenül tettem fel így egyébként ezt a kérdést, ami furcsa lehetett, hiszen azért nem olyan régen volt az ENSZ egyik vizsgálata, méghozzá a nők helyzetével foglalkozó munkacsoport vizsgálata, amelyik azért nem feltétlen nevezte Magyarországot örömteli helynek ebből a szempontból.
Én találkoztam ezzel a bizottsággal, sőt volt szerencsém őket elsőként fogadni, és utána a záró beszélgetést is velük én folytattam. A kettő között eltelt 10 nap, és megmondom őszintén, hogy én csalódott voltam így a látogatás lezárultával. Én a diplomácia világából jövök, ezt tanultam, számomra nemzetközi kapcsolatok kiemelten fontosak, viszonylag sok nemzetközi tárgyaláson veszek részt. Jó lehetőségnek tartom azt, hogyha kívülről is kapunk egy segítséget, vagy betekintést a mi ügyeinkbe, és valamilyen visszacsatolást, de sajnos úgy láttam ebben a konkrét esetben, hogy előítéletekkel érkeztek, hogy olyan prekoncepcióik voltak már az ide látogatásukkor az első napon, amiket utána nagyon nehezen adtak föl. És ugyanakkor megnéztem azt az első draft jelentést, vagy ilyen vázlatos jelentést, amit elkészítettek, ez egy néhány oldalas jelentés volt, amit egyébként hozzáférhetővé is tettek. Az korán sem olyan kritikus, mint amilyen kritikusnak ezt ők a sajtónak bemutatták. És ez aztán végképp érdekes volt számomra, hogy amikor a sajtótájékoztató volt, ahol ezt a jelentést röviden ismertették, akkor tényleg nagyon kritikus mondatokat fogalmaztak meg, míg a jelentésben egyébként számos pozitív dologra is felhívják a figyelmet. Én beszélgettem, mondom, többször velük, nekik nem tetszik az, hogy nem gendernek nevezzük ezt az egész témát, ami ugye nemzetközileg egy ilyen tendencia. Tehát biztos nagyobb népszerűségre tennénk szert, ha lenne gender államtitkárságunk, gender államtitkárunk, gender főosztályvezetőnk és gender osztályvezetőnk, és egy rakás ember a gender témával foglalkozna. És mondom, olyan kérdéseket tettek föl, amik igazából szerintem nem a lényegről szólnak, hogy mondjuk miért van a kormányzati struktúrában, a családügyi államtitkárságon a nőpolitika. Szerintem ez nem a lényegről szól. Szerintem ez nem arról szól, hogy milyen eszközökkel tudjuk a leghatékonyabban támogatni, segíteni ma a nőket, és azt is hangsúlyozom, hogy nagyon sok területen én azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, és jó felé haladunk, én abban bízom, hogy a legtöbb területen, de van számos olyan terület, ahol azért még sok tennivalónk van. Én azt hiszem, hogy ezekre a tennivalókra kell elsősorban koncentrálnunk.
Szurkol a magyar csapatnak? Vagy ez rossz kérdés? Majd labdarúgó válogatottról beszélünk.
A foci... Egészen pici gyerekkorom óta, néhány éves korom óta édesapámmal egy nagyon kedves tevékenységünk volt, hogy mindig néztük a focit. Aztán volt egy időszak, amikor magyar focit már nem néztünk, ez is igaz, de ott tanultam meg, hogy mi a les, ott tanultam meg a szabályokat, akkor kezdtem el a focit megszeretni, úgyhogy én a nagy világversenyeket, vagy nemzetközi versenyeket, VB-TB-t azt rendszeresen szoktam nézni, és valami mérhetetlen büszkeséggel és örömmel tölt el az, hogy kint van a magyar csapat, és nem csak az, hogy kint van, hanem hogy olyan kiválóan játszanak, hogy tényleg büszkék lehetünk rájuk minden alkalommal eddig, és nagyon izgatottan várom a mai meccset is.
Az egy kicsit lehet, hogy provokatív a kérdés, de láttam a Facebook oldalán, hogy végig kommentáltal lehet ezt mondani az eddigi mérkőzéseket is, és azt is láttam, hogy hol családi körben, hol pedig nagyobb társaságban nézte ezeket a mérkőzéseket, vagy legalábbis így a foci EV környékén. Ez kifejezetten a világnak szól, vagy ez most egy politikusi megnyilvánulás, vagy ez valójában akkor is így lenne, hogyha Novák Katalin nem államtitkár lenne?
Természetesen mindenképpen nézném a focit, és ami nagyon fontos nekem, nem tudom, hogy ezzel a hallgatók mennyire vannak így, hogy 3 gyerekünk van, 2 fiú és 1 kislány, az egyikük focizik egyébként, és...
Kislány?
Nem, de egyébként ezt most viccet félretéve, pont most eldöntötte, hogy akkor ő focizni szeretne, és ez egy komoly hatása ezeknek az eredményeknek. Vagy az, hogy a 8 éves kislányunk a meccsen azt mondja, hogy anyu, én most sírni szeretnék, hogy egy 8 éves kislány számára ez ilyen érzelmek, vagy egy 8 éves kislányban ez ilyen érzelmeket tud ébreszteni, hogy a magyar csapat győz, hogy nekik szurkolunk, ez túlmutat azon, hogy piros-fehér-zölddel vannak kifestve minden létező testfelületükön. Ez valóban azt jelenti, hogy ők érzik azt, hogy itt most valami komoly dologról van szó. És az is nekem örömteli, hogy föl tudják sorolni a magyar csapatnak minden tagját, mind a 3-an. Úgy szóláncoztunk, hogy focista neveket kellett egymás után mondani, és elég sokáig tudtunk ezzel játszani. És az is, hogy azt is elárulom, hogy a kisfiam, aki focizik, ő Barca Drucker, és mindene barcás. Barcás ágyneműje van, barcás kulacsa, barcás iskolatáskája, tehát ő is olyan, mint sokan, hogy ez ajándékban mindenkitől ezt kapott az utóbbi időben, mert tudják, hogy szereti. És amikor most már azt igénylik, hogy de elekes, meg most nem akarom a neveket mondani, hogy meg Bödés, meg éppen amit kaptak ilyen kis figurákat, de hogy a magyar válogatott tagjait nevezik néven, tudják róluk ugyanazokat a dolgokat, amiket eddig a külföldi focistákról tudtak, hogy őket tartják példaképüknek. Nekem ez egy óriási dolog, és úgy érzem, hogy ezek a fiúk, a magyar válogatottnak a tagjai valóban megérdemlik ezt, és valóban megküzdöttek ezért, ahogy egyébként a magyar sportolóknak egy sora megtette ezt, és úgy hiszem, hogy ez a mostani Foci Európa bajnokság egy lehetőség arra, hogy tényleg nézzük meg a magyar sportolóinkat, állítsuk őket a gyermekeink elé példaképként, és ilyen ezen keresztül például vezessük őket is közelebb a sportoláshoz, a sportvilágához, az egészségesebb élethez, úgyhogy nekem gyakorlatilag csak pozitív hatásai vannak családilag is ennek a mostani futball Európa bajnokságnak.
Ha annyi személyeskedést én is hozzátehetek, hogy én azt hittem, hogy a klasszikus tablet generáció, aki naphosszat el van egy sarokban kezében egy tablettel, kevésbé lesz fogékony erre a dologra, de úgy tűnik, hogy nem csak a kicsik, hanem azért a szószoros értelmében vett fiatalok, akit annak szoktunk hívni, most már azt nem tudom, hogy ők éppen melyik generációhoz tartoznak, XYZ, de hogy a 15-25 év között tieket is nagyon elragadta ez a hév.
Nekünk ez is egy nagyon pozitív tapasztalat. Például az első magyar válogatott mérkőzésen, amikor Ausztria ellen játszottunk, akkor meghirdettünk egy közös meccsnézést a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjén, és ez kifejezetten a fiataloknak szóló kezdeményezésünk volt, az Új Nemzedék Központ állt ennek az élére, és az UNK-n keresztül is az Animal Cannibals-es fiúkat bevonva hívtuk meg a fiatalokat oda szurkolni, jöttek tömegével. Egyébként ez egy dohányzásmentes és alkoholt nem árusító rendezvény volt, így is dugig volt a Nemzeti Múzeumnak a lépcsője, a fiatalok ragyogó arccal szurkoltak együtt, és én úgy látom, hogy ezek a közös események, ezek a közös élmények, és ezek a közös példaképek, ezek a magyar tehetségek, ezek olyan hívószavak ma a magyar fiataloknak is, ami valóban megszólítja őket, valóban aktivitásra buzdítja őket, és ezen keresztül ők is tényleg mozogni kezdenek, és tartalmasan, értékesen töltik együtt az idejüket. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a fiatalok közösségépítése, összekovácsolása szempontjából, ami spontán módon történik, akár egyébként a közösségi média felhasználásával, hiszen az nem egy ördögtől való dolog, hanem egy remek eszköz, ez a foci EB is hozzá tud járulni, bízunk benne, hogy majd az olimpia is.
Nem olyan régen pont egy ilyen említett Új Nemzedék Központ nyílt az Egyesült Királyságban, Angliában, és ott azóta már volt mindenféle konferencia is a fiatalokról szóló. Ott például mennyire lehet sikertörténet, hogyha a magyar kormány akár Londonban létrehoz egy olyan központot, ahol találkozhatnak akár magyar fiatalok egymással?
Ez is egy örökzöld kérdés, hogy baj-e az, hogyha magyar fiatalok külföldre mennek. És én azt mondom, hogy mindenkit csak biztatni tudnék, hogy menjen el és tapasztalja meg, milyen külföldön élni, próbálja ki. Én magam éltem az Egyesült Államokban, Németországban, Franciaországban hosszabb ideig, és csak mindenkinek ajánlani tudnám. Sokkal jobban tudjuk értékelni az itthoni dolgokat akkor, ha már kintről is egyszer ide tudtunk tekinteni. Megtapasztalja azt is általában az ember, hogy ott sem kolbászból van a kerítés, hogy ott is meg kell küzdenie, és adott esetben az az üvegplafon, amit előszeretettel emlegettünk a nők kapcsán, ez sok esetben masszívan ott van akkor, amikor egy magyar fiatal külföldön próbál szerencsét, és egy idő után bizony beleveri a fejét ebbe az üvegplafonba, ami Magyarországon nem létezik számára, és akkor még a nyelvről és a többi kihívásról nem is beszéltünk. De ez gyakorlatilag az Európai Uniós tagság, a szabad mozgás, az erről is szól, hogy menjünk külföldre, tanuljunk kint, próbáljuk ki magunkat. Ami fontos, és erről szól számunkra is ez a tehetséggondozási program, aminek keretében megnyitottuk ezt az Új Nemzedék Központ irodát Londonban is, az, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot, vagy ne veszítsük felejtsük mi el a kapcsolatot ezekkel a fiatalokkal, ők ne veszítsék el a kapcsolatot Magyarországgal, és nagyon pozitívan reagálnak rá. Nagyon lelkesek, érdeklődőek. Jó azt látni, én magam is voltam kint rendezvényeken, voltak ezek a fiatalok Magyarországon is, hogy Cambridge-ben, Oxfordban, a London School of Economicson, a legjobb brit egyetemeken végzős vagy odajáró magyar diákok hihetetlen lelkesen keresik a kapcsolatot Magyarországgal, és volt olyan alkalom, amikor nemzetközi cégeket vittünk úgy ki, hogy nemzetközi, tehát multinacionális cégek magyarországi képviseleteinek a vezetői vagy a képviselői mentek ki, és kvázi ők versengtek azért, hogy ezek a tehetséges magyar fiatalok, ezek gondolkozzanak azon is, hogy nem akarják-e a pályájukat Magyarországon kezdeni vagy folytatni. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan jelezték azt az igényt, hogy hú, bizony így, hogy most már látják, hogy milyen lehetőségek vannak Budapesten is, vagy Magyarországon is, így bizony nagyon erőteljesen fontolgatják azt, hogy mégse valami londoni lehetőség után néznek, ha nem jönnek haza Magyarországra.
Még mindig tehetséges nemzetnek tartanak bennünket? Akár ezek a cégvezetők, akár hogyha pont elmegy egy ilyen kongresszusra, ami a világ másik felén van?
A magyar fiataloknak, a magyar tehetségeknek a híre, akár a magyar sportolóknak a híre az valóban nemzetközileg nagyon sok helyre eljut, és én hiszek abban is, hogy az a tehetséggondozó program, amit Magyarországon nemzetközi értelemben is hát kivételes erőforrásoknak a megítélésével, vagy erőforrások mellett működtetünk, ez beérik hosszú távon is, hiszen itt eleve egy 20 éves programról van szó. Nagyon kevés az a program, amit 20 évre elfogadott az országgyűlés, 20 évre irányoz elő erőforrásokat is, tehát mi látunk előre 2028-ig ennek a programnak a tekintetében, mi is egyébként egy 2008-ban elkezdett programot folytatunk a mai napig is, mert jó, hogy van ez a Nemzeti Tehetségprogram. Az adózók fel tudják ajánlani a személyi jövedelemadójuk 1%-át a tehetségeknek a támogatására. Egyre többen élnek ezzel a felajánlási lehetőséggel, és olyan fejlesztési forrásokat is fordítunk most tehetséggondozásra, amik korábban nem voltak, és azt gondolom, hogy ez egy remek befektetés. Az, hogy ezekbe a tehetséges fiatalokba fektetjük ezeket a forrásokat, az, hogy tudunk ma már segíteni akár egyéni ösztöndíjjal a fiatalokat abban, hogy a megfelelő felkészítést megkapják, olyan országos meg regionális versenyeket finanszírozunk, ahol megmérettethetik magukat, vagy akár kijuthatnak egy nemzetközi versenyre, támogatunk kulturális, sport, tudományos tehetséggondozást, a roma fiatalokat célzottan támogatjuk, szakkollégiumokat, a felsőoktatásban is ott vagyunk, tehát az oktatás teljes spektrumán keresztül nyújtunk ilyen támogatásokat. Én abban bízom, hogy ez a nagyon gazdag eszköztárú tehetséggondozás, ami Magyarországon zajlik, nagyon jó szakemberek bevonásával, ez hosszú távon is meghozza a gyümölcsét.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Novák Katalint, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára volt az Inforádió arénájának mai vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes kolléganőm segített, a főszerkesztő Módos Márton. Köszönjük szépen, hogyha velünk töltötték ezt az elmúlt közel egy órát. Boros Pétert hallották, viszont hallásra.